Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal a János írása szerinti evangélium 15. fejezetének 7-től a 12. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk meg együtt, amint szólít és tanít minket a János evangélium a 15. részének 7. versétől a következőképpen. Jézus Krisztus mondja: ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádságban válaszoljunk az ő szavaira. Mennyei édesatyánk, te, akiből ősidőktől árad a legmélyebb és legőszintébb szeretet, hogyan is állhatnánk eléd, mintsem bűneinket bánva, mellünket verve, őszinte töredelemmel megállva. Hiszen ez a sokat emlegetett és sokszor elcsépelt fogalom, a szeretet maga, mint falat kenyér hiányzik a világban, de érezzük és tudjuk, hogy hiányzik az egyházban, a gyülekezetben és az életünkben is. Éppen ezért köszönjük neked, hogy erről szóló igét készítettél mára nekünk. Nekünk, akik éhezünk és szomjazunk, akik vágyunk arra, hogy megelégíts. Mert elegünk van a magunk csinálta kenyerekből. Köszönjük, édesatyánk, hogy a te igéd igazság. Köszönjük, hogy a te lelked valóság. És itt munkálkodsz most is közöttünk és bennünk. Segíts nekünk, hogy ne bújjunk ki igéd igazsága elől. Segíts nekünk, hogy ne áltassuk önmagunkat, hiszen oly sok mindennel megtettük már, és oly kevéssé jutottunk előbbre. De köszönjük, hogy egy csendben magad elé állítasz, szívünkhöz szólsz, és ha te végtelen szereteteddel és hatalmaddal kész vagy megújítani, sőt egészen újjátenni minket, ige hirdetőt, ige hallgatókat, a gyülekezeteket, az Anya Szent Egyházat. Urunk, rád vágyunk, arra, hogy te munkálkodj hatalmasan közöttünk. Itt olyan ígéreteket bíztál ránk, amelyek egészen fantasztikusak. Kérjünk bármit, Urunk. Azt kérjük, Urunk, hogy beszélj a szívünkkel, hogy szólíts meg minket ott legbelül. És így vagyunk előtted háladással, hiszen megtartunk voltál most is. Most sem bűneink szerint bántál velünk az elmúlt héten. Újabb alkalmat adtál gyerekeknek és felnőtteknek, hogy megálljanak előtted, és kitárják a szívüket. Az Úr Jézusért kérjük, atyánk, add át mindazt, amit mára készítettél nekünk, és mi téged dicsőítünk előre, és kérünk, fordítsd gyümölcstermőre az életünket. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg, és áldott szent lelkeddel hatalmasan munkálkodj közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban, A János írása szerinti evangélium 15. fejezetének 12. versében. Itt így szólít meg minket Isten igéje. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Ha figyeltétek, kedves testvéreim, a hosszabb szakaszban elhangzott egy ilyen ígérete az Úr Jézusnak, hogy kérjetek bármit. Bármit. El sem merjük hinni. Ki mer ebbe őszintén belegondolni? Pedig így fogalmaz, és tudjuk, hogy nem csak itt, több helyen megerősíti a Szentírásban. Kérjetek bármit, és én megcselekszem. Ezt ígéri ő. Eszünkbe juthat sok minden, talán az is, amivel éppen jöttünk. Ó, bárcsak itt most kapnék választ egy nagy kérdésemre, bárcsak vigaszt meríthetnék, bárcsak gyógyultan mehetnék haza, bárcsak kibékülhetnék azzal a családtaggal, akivel nem tudok már évek óta, bárcsak az anyagi mélységből kisegítene valahogy az Isten. Bármit kérjetek, és én megteszem. Ezt ígéri az Úr Jézus Krisztus. De hogy kezdi? Ha megtartjuk az ő parancsolatait. Így olvastuk a 7. és a 10. versben, ha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim megmaradnak bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. De ha körülnézünk, azt látjuk, hogy valami nem működik, vagy legalábbis nem jól működik. Mert mégsem történnek ezek a nagy dolgok, sőt, sokszor egészen kicsiny dolgokon elakadunk, és úgy tűnik, hogy megtorpan az életünk, nem tudunk tovább lépni. Nem következik be a várva várt vigasztalás, gyógyulás, kibékülés, vagy az anyagi életünk rendeződése. Akkor mi a baj? Talán nincs is kapcsolatunk Istennel? Talán nincs is örök életünk? És ezért hiósulnak meg a kéréseink? A leghatalmasabb, testvéreim, a leghatalmasabb ajándék, amit Isten az embernek elkészített, nem parancsolatoktól függ. Nem parancsolatoktól függ. Az örök élet nem a parancsolatok függvénye. Gondoljatok a gazdag ifjú történetére, gondolom, hogy gyakorlatilag ismerjük valamennyien. Oda megy egy fiatalember Jézushoz, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, tartsd meg a parancsolatokat, de hiszen ezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, és akkor kiderül, hogy valami más hiányzik, mégis hiányzik az életéből, de nem a parancsolatok. Megtartotta. Ő megtartotta, és Jézus nem is vitatja ezt. És mégis ez a fiatalember megszomorodva, üdvösség nélkül távozik az Úrtól. Nem nyeri el az örök életet, pedig ott volt az örök élet forrásánál, Jézus Krisztusnál. És a tanítványok meg is döbbennek, emlékezzetek rá, megrőkönyödve néznek egymásra, hát ha ez a valaki nem nyer örök életet, akkor kicsoda? Akkor ki? És akkor Jézus csendesen csak így válaszol, amikor megkérdezik, hogy akkor kicsoda üdvözülhet? Jézus válasza. Embereknél lehetetlen, de Istennél még ez is lehetséges. Istennél minden lehetséges, azaz ez, az üdvösség csak Isten által lehetséges. Az üdvösséget vagy alázatosan, kegyelemből elfogadom, vagy nem kapom meg. parancsolatok által, parancsolatok megtartása által egyetlen ember sem fog üdvözülni. Ez alázat kell, ez nyilvánvaló, hiszen az emberi gőg, az én óemberem büszkesége, az mindig azt diktálja, azt súgja, hogy de hát azért valamit tegyél érte. Az nem lehet, hogy csak úgy teljesen ingyen kapd meg, pedig igen, mégis ezt mondja Jézus, és itt is erről beszél, ha majd megértjük, hogy ezek a parancsolatok és a parancsolat, amire itt utal, nincs összefüggésben az üdvösség megszerzésével. Parancsolatok által senki nem üdvözül, testvérek. Akárhányat megtarthatsz, nem lesz a tiéd, mert mindig maradnak parancsok és törvények, amelyeket velem együtt nem tudtál megtartani. Ezért a kegyelmes Isten felszabadít minket. Hadd mondjam így hétköznapi szóval, ne is erőlködj rajta. Hagyd abba az erőlködést. Ne akarj parancsolatok által üdvözülni, nem fog sikerülni. Senkinek közülünk, sehol az embervilágban. Hanem alázatosan fogadd el, hogy ajándék. Teljes egészében, kristálytisztán ajándék az örök élet. Nem tudsz tenni érte semmit. Nem tudsz semmit sem tenni érte. Fogadd el, és a tiéd. Fogadd el, és Isten neked adja. Megalázza a büszkeségedet? Meg, az enyémet is. Hát mondjuk így, na bum. Persze nem olyan könnyű ezt kimondani. Az ember váltig ellenáll. Az ember váltig magyarázkodik. De valamit le akarok tenni az asztalra, valamit bizonyítani akarok. Én mégiscsak érdemlem, én mégiscsak jobb vagyok, én mégiscsak meg kell, hogy kapjam bezzeg amaz, és sorolni tudná sokakat, ő meg ők, hát ők majd rászorulnak a kegyelemre. De én? Parancsolatok által senki sem üdvözül. Vagy alázatosan elfogadja a kegyelmet, vagy nincs örök élete. De akkor miről beszél itt az Úr Jézus? Itt olyanokhoz beszél, olyanokról beszél, testvérek, akik a kegyelem előtt megalázkodtak. Akik elfogadták, hogy kizárólag az Úr Jézus kereszt haláláért van bocsánat a bűneimre, és van hely számomra a mennyben. Kizárólag az Úr Jézus kereszt haláláért. Azokhoz szól, mint tanítványokhoz, és azokat vezeti tovább, és szeretné rávezetni arra, hogy bár a mennyei leges, legnagyobb ajándékok mind ajándékba adatnak ingyen, kegyelemből, itt a földön egy sereg dolgot átélhetnénk vele, egy sereg dologban hatalmas dolgokat járhatnánk végig, ha megértenénk, mi is az ő parancsolata. A parancsolata. Hála az Úrnak, vannak itt ebben a templomban, vannak Székesfehérváron és máshol is, többen is a református gyülekezetekben, fiatalok és idősebbek, akik megalázták magukat Isten kegyelme előtt, és boldog örömmel elfogadták, hogy semmit sem kell tenniük az üdvösségükért. Vannak ilyenek. De vannak-e ezeknek az embereknek, és most így általában a gyülekezetről beszélek innentől, van-e az életünkben, vannak-e nagy dolgok, történnek-e azok, amikre egyébként a szívünk mélyén vágyunk? Itt van a közelgő evangelizáció például. Ki ne szeretné, hogy ott nagy dolgok történjenek, hogy ott emberi szívek megnyíljanak, hogy ébredés legyen, hogy valóban Isten szent lelke, mint megelevenítő lélek végig áradjon az egész gyülekezeten, sajtunk keresztül akár a városon vagy a környéken is. Meggyőződésem, hogy a legtöbbünknek őszinte vágya ez. Ezért imádkozunk, ezért vittük a meghívókat szerteszét, ezért igyekszünk minden körülményt úgy igazítani, hogy az ige tisztán és szabadon szólhasson, és szülői és gyerek szíveket is elérhessen. Ezért igyekszünk mindent így szervezni és igazítani. Sőt, hozzáteszük hittel, Isten kimondott szándéka is az, hogy a mi életünk, szolgálatunk sok gyümölcsöt teremjen. Itt olvastuk a 8. versben egyértelműen, az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkora tanítványaim lesztek. Kimondottan Isten szándéka az, hogy sok-sok egészséges és tápláló gyümölcsöt teremjen az életünk mások javára és az ő dicsőségére. És mindez nem teljesítménykényszer, tegyük itt hozzá zárójelben, nem úgy adja mindezt, ahogy a világ hajszol és űz, teljesíts, teljesíts, nem. Egy egészséges gyümölcsfa csak úgy terem. Csak úgy. Spontán. Mert ez az Istentől adott rendeltetése. És nem erőlködik rajta, és nem görcsöl miatta, hanem szépen hozza a maga gyümölcseit. Csak úgy magától, ahogy Reményik is megfogalmazza. Ez a kegyelem. De látnunk kell, és itt lépjünk tovább a mai igénk szíve felé, ahhoz, hogy ez a gyümölcstermés jellemzővé, átütő erejűvé legyen itt az életünkben, és akár egy konkrét gyülekezetben, ebben a kérdésben Jézus Krisztus parancsolatai a kulcsok. Ahogy a 10. versben olvastuk, ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait. És kérjetek, és megkapjátok. Tartsuk meg, és kérjünk nagyot. Így is össze lehetne foglalni Jézus mai szavait. De mik ezek? Mik a parancsolatai? Mi az, amelyeket megtartva bátran hittel várhatjuk a gyümölcsök bőséges termését? Az első, ami talán sokunknak eszünkbe jut, hogy mi is lehetne, hogy parancsokat, tanításokat megtartani, mint hogy komolyan vesszük az ő szavait, hogy tisztán tanítjuk és adjuk tovább az igét, független attól, hogy éppen ezt az padban ülve, otthon vagy a szószéken tesszük. A tiszta tan, a tiszta tanítás, mint Jézus parancsolata jut eszünkbe. De ugye tudjátok azt is, hogy a tiszta tannal ölni is lehet. Idézőjelben teszem, használom, de mégis így van, gondoljatok arra a házasságtörésen kapott asszonyra, akit az ószövetségi igaz íge szerint meg kellett volna kövezni a bűne miatt. Az igazság szerint tehát halálfia ez az asszony. Jézus mégis mit mond? Aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Jézus nem kívánja a bűnös ember halálát. Sokszor késhegyre menő vitákat folytatunk igazságokról. Aki egy picit ismeri az egyház történetét, tudja, hogy ébredések és úgynevezett ortodox időszakok váltakoztak egymás után, és váltakoznak mind a mai napig. Ébredések, amikor sok-sok ember hitre jut, Jézus Krisztusban megtalálja a kegyelmes Istent, és megragadja alázattal a kegyelmet. Ilyen volt a reformáció is a 16. században, egy nagy európai méretű ébredés. Aztán jött az ortodoxia, most nem az egyházi felekezeti értelemben használom ezt a szót, az a fajta gondolkozás, amikor már az első szeretet elszállt, az őszinte vágy és ragaszkodás Jézus Krisztushoz megfakult, de maradt a tiszta tan, amelyért akár öltek is. Egyesek. És kirobbantak Európa történetének legszomorúbb háborúi, a vallásháborúk. Ugye érzitek, hogy itt valami nincs a helyén. Amikor azt gondolom, hogy az Jézus parancsolata, hogy mindent, egy lapra is feltéve, mindent tegyek meg a tiszta tanításért. Vagy a tiszta cselekedetek kérdése, ugyanilyen kérdéskör, de visszatérve a tanokra, hogy ma is értsétek, van, amikor nagy viták folynak, mit is hiszünk például Isten szuverenitásáról, vagy az ember szabad akaratáról, mit hiszünk a Szentlélekkel való betöltekezésről, vagy a Szentlélek kerességéről, mit gondolunk okkult hatásokról, mikor érik az embert okkult dolgok, mit tegyünk ezekkel kapcsolatban, hogyan védekezzünk. Tudjátok, hogy fölmerült kérdésként itt-ott-amott a gyülekezetben, hogyan álljunk a farsankhoz, a néptánc kérdéséhez, a Mikuláshoz, a fenyőfához. Igen, hogyan is álljunk hozzá? Az ige egyértelművé teszi, hogy vizsgáljuk meg, és ahol valóban okkult hatást tapasztalunk, ott mondjunk nemet a magunk és gyermekeink érdekében. De az egész hozzáállásunkra valami más legyen jellemző. Hadd idézem az egykori londoni lelkipásztort, sok-sok áldott teológiai könyvnek is szerzőjét, John Stottot, néhány gondolatot, amit az Efézus 4.2-höz ír. Figyeljétek meg, hogyan ott arról beszél az ige, hogy legyetek alázatosak egymáshoz. Az alázatosság elengedhetetlen az egységhez. Minden széthúzás mögött a büszkeség bújik meg, míg az egyetértés legnagyobb és egyetlen titka az alázatosság. Nem nehéz ezt a gyakorlatban bebizonyítani. Akiket az első pillanattól ösztönösen szeretünk, és akikkel jól kijövünk, azok olyan emberek, akik megadják azt az elismerést, amelyről azt gondoljuk, hogy kijár nekünk. Akiket viszont az első pillanattól ösztönösen nem kedvelünk, azok, akik semmibe vesznek. Más szavakkal, a személyes hiúság kulcstényező kapcsolatainkban. Ha azonban nem mások elismerését szeretnénk megszerezni, ami a büszkeség, hanem mi magunk ismernénk el a többiek belső Isten adta értékeit, ez az alázat, akkor elősegítenénk a harmónia kialakulását Isten új társadalmában. Igen, testvérek, sem a tiszta tan, sem a tiszta cselekedetek nem jelentik a parancsolat megtartását. Jézus másról beszél itt. A tiszta cselekedetekről csak még egy példát hadd idézzek, jól ismeritek a Lukás 18-ból sokan a farizeus és a vámszedő példázatát. Ugye oda megy Isten házába, a farizeus és büszkén felsorolja, hogy ő mi mindent tesz tisztán. Bőjtől adakozik, tizedet ad, templomba jár, stb. A vámszedő pedig csak annyit tesz, hogy veri a mellét, és őszintén szívből kiált, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Kit fogad el az Úr? Kiről mondja, hogy áldással ment haza? Az igaz tetteit hirdető farizeusról mondja? Nem. Nem. Hanem a bűneit megbánó vámszedőről. Tiszta tan és tiszta cselekedetek nem azok a parancsolatok, amelyeket mindenek előtt az Úr a szívünkre helyezett. Sőt, hadd idézzem a Máté 23.23-ból még az ő szavait, figyeljétek meg, hogy tanít. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vakvezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Vagyis a parancsolat, ami mindent megelőz, mindent átfog, az más. Az más, testvéreim. Tudjátok, mi a parancsolat, amiről Jézus itt beszél? Az, ami fáj. Abban az értelemben, hogy ha megvalósítom, ha megélem, abban törik a szívem. Az fájdalommal jár. Hadd mondjak két példát. Ha a tiszta tant kell meghirdetnem, az nem fáj. Én például, ha megkértek rá, szívesen tanítok az okkult dolgokról, részletesebben is. Könnyen beszélhetek róla, mert engem is tanítottak. Édesapám és sokan mások. Úgy beszélek róla, hogy ez nem fog nekem fájni. De ha nem vigyázok, akkor jól kioktatlak benneteket, és nektek okozok fájdalmat. Én könnyen vagyok Mert az Úr megőrzött, és nem engedte, hogy belekeveredjek különböző okult gyakorlatokba. Vagy, mondok egy másikat, a tiszta tett, a kegyes élet. Én például nagyon könnyen beszélek arról, hogy igenis a táncnak vannak és lehetnek parázna következményei. Tudni kell, azért olvastam, és valamennyi tapasztalat azért van mégis egész ifjúkoromból. Igen, parázna gondolatokat indíthat el bennünk, ha nem úgy táncolunk, ahogy kellene. De én erről nagyon könnyen beszélek, hogy úgymond ne táncoljunk, mert én nem szeretek táncolni. Értitek, testvérek? Ez nekem nem fáj. Én könnyen kioszthatok bárkit a gyülekezetből, könnyen elmondhatom nektek, meg még durvább is lehetnék, hogy te még mindig itt tartasz, te még táncolsz. Hát nem tudod, hogy az igazán kegyes ember az nem táncol? De Jézus valami másról beszél. És arra int engem, hogy nehogy így tanítsalak benneteket, nehogy így álljak hozzátok, hogy olyan dolgokat hirdetek, és olyan dolgokban mosol meg a fejeteket, ami engem nem is érint. Amiről nagyon könnyen teszek bizonyságot. Jézusnak a parancsolata az fáj, abban az értelemben, hogy akkor tudom megélni és megvalósítani, ha törik bele a szívem. Törik bele a szívem. Mert az Úr Jézus egy parancsolatot mindenek elé és mindenek fölé helyezett, és nem véletlen, hogy Pál apostol is ezt olyan részletesen kifejti a szeretet himnuszában. Mert amit olvastunk, az így hangzik, ez a 12. vers, az az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nem általában, hanem úgy, ahogy én. Akkor is, hogyha az a másiknak téves látásai vannak, vagy valamivel nincs tisztában, vagy netán valahol nem tisztán hirdeti az igét, akkor is. Melyik tanítványát zavart el Jézus azért, mert valamiben nem látott tisztán, vagy azt gondolták, az Zebedeus fiai, majd ők odaülhetnek jobbról és balról a mennyei királyságban az Úr mellé. Akkor is szerette őket, amikor nem voltak tiszták a cselekedeteik, és erre is nagyon sok példát lehetne hozni. És megint csak egy rövid idézetet engedjetek még meg. Egy ismeretlen szerződ a János 13-hoz fűzött gondolatai nagyon megérintettek. Jézus tanítványai jól ismerték, jól értették az ő szavait. Már évek óta együtt jártak Jézussal, és nem csak a mestert, hanem egymást is jól megismerték. Ez a jézusi szó tehát ezt jelentette az ő fülükben, Péter, te szeresd a hirtelen haragú Jánost. János, te szeresd a könnyen lelkesedő, de álhatatlan Pétert. Máté, te szeresd a spekuláló Tamást. Tamás. Te szeresd a rossz múltú Mátét, és így tovább. Így érvényes Jézus parancsa ma is, egymást szeressétek. Könnyebb általánosságban emberszeretetről beszélni, mint azt szeretni, akivel egy fedél alatt élünk, egy munkahelyen dolgozunk, egy gyülekezetbe tartozunk, akiről úgymond mindent tudunk. Nem könnyű ez a jézusi parancs, de nem is kíván tőlünk lehetetlent. Jézus is így szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Ismerte tanítványait, mégis szerette őket. Ez a jézusi szeretet sok kudarc ellenére is mindig megtalálható volt Jézus népében. Ez a szeretet ma is fellelhető, nem keresi a szeretetre méltót, szereti a méltatlant is. Nem keres, hanem teremt közösséget. Ez a tanítványok ismertetőjele, amelynek azonban nem csak maguk felé kell sugároznia, hanem minden ember felé is. Vegyük észre, és végül összefoglalású testvéreim, hogy ha a tiszta tan és a tiszta tett megelőzi a parancsolatot, az Úr Jézustól kérhető és kérendő szeretetet. Ha tehát a tiszta tan és a tiszta tett megelőzi a parancsolatot, legalább két dolog elmarad. elmarad a hívő életből, és elmarad a gyülekezet közösségéből. Az egyik, a 11. vers szerint az öröm. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Öröm marad el, ha csak tiszta tant hirdetünk, és tiszta életet igyekszünk élni. Szeretet nélkül. Nincs öröme annak a kereszténységnek, amelyik csak az előbbi kettőre koncentrál. És a másik, ami elmarad, ami legalább ennyire fájdalmas, elmarad az ébresztő bizonyságtétel. És abban a furcsa, önellentmondásos helyzetbe kerülünk, hogy bár vívunk az igazságért, és bár igyekszünk és törekszünk arra, hogy valóban odaszentelt életet éljünk, kegyes és szent életet éljünk, és mindezt azért szeretnénk tenni, hogy minél több ember felébredjen körülöttünk, hogy minél többen hitre, valóságos megtérésre jussanak, bár ezt szeretnénk, épp az ellenkezőjét érjük el. Mert csak azt érzik sokan, hogy szeretet nélkül fáj a te igazságod nekem, és fájnak a te tetteid. És úgy látom, mintha neked olyan nagyon nem is fájnának. Mint ahogy mondtam, könnyen lehet beszélni bizonyos teológiai témákról, igazságokról, amelyek nem is érintik az ember szívét. Könnyen lemondok valamiről az életemben, amiről úgy érzem, hogy esetleg van valamiféle veszélye, ha az engem nem is érdekel, nem is érint. De sokkal nehezebb azt mondani, hogy igen, szeretem. Szeretem azt a másikat. Mindenestől szeretem. És nem azt jelenti, hogy egyetértek mindennel, és mindenben támogatni fogom, amit éppen gondol vagy csinál, de őt, az embert, őt szeretem. Mert könnyebb bizonyos igazságokhoz ragaszkodni, és könnyebb bizonyos dolgokról lemondani a hívő életben, mint szeretni, de vajon a könnyebb út-e az Úr útja? Ítéljétek meg magatok, testvéreim! És ehhez már csak két helyet idézek a Szentírásból, a Máté 7:13-14-et. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kározatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét én értem, megtalálja azt. És így hangozik most már el minden kommentár nélkül az 1. Korintusi Levél 13. fejezetének első 8 verse. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És a profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez. Mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Úgy legyen. Ámen. Ének szóban feleljünk először, testvéreim, a hallott ígére. A 119. Zsoltár 47. versét énekeljük. A 119. Zsoltár 47. verse így kezdődik. Nem felejtem el szent törvényedet. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, a te szereteted más, más, mint a miénk, de hála legyen neked ezért. Mert ha csak a magunkéból kellene és lehetne merítenünk, akkor végünk volna. Esély sem volna arra, hogy a gyülekezet, a hívő élet más legyen, mint a világ. Köszönjük, Urunk, hogy a parancsolat az, amit most a szívünkre helyeztél, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan te szerettél minket. Valódi önfeláldozással, úgy, hogy az fájt. Fájt az neked, és mégis tetted, mert tudtad, hogy így gyógyítasz meg, hogy így mentesz meg minket. Ezért teljes szívünkből, teljes lelkünkből magasztalunk téged szeretetedért, amelyet megmutattál és megbizonyítottál ott a Golgotai kereszten. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ez a más szeretet a miénk is lehet, mert a te lelked gyümölcse. Köszönjük, hogy aki téged alázatosan elfogad, mint egyetlen megoldást az életére, mint bűneinek bocsánatát, aki elfogad így téged, azt te betöltöd, és kész vagy gyümölcstermőre fordítani az életét. Hadd legyünk, Urunk, ezek mi, akik halljuk a szót, akik nem csak halljuk, hanem szeretnénk engedni is annak. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, amit elkezdtél bennünk, vidd véghez, és add, hogy valóságos szeretettel járva téged dicsőítő életet élhessünk, amelynek nem kell külön cégér, nem kell különösebben nagy reklám, mert egyszerűen észreveszik az emberek, a világ fiai is, hogy egy olyan erő munkál közöttünk és bennünk, amely ismeretlen a számukra, a te szeretetednek az ereje. Kérünk téged, tölts el minket önmagaddal, áldott lelkeddel, és add, hogy engedelmeskedve a te szavaidnak betölthessük a ránk bízott királyi törvényt. Urunk, köszönjük, hogy mindez valóság. Köszönjük, hogy hitben járó eleink is megérték, megtapasztalták, és hiszük, hogy a gyermekek és az unokáink is át fogják élni. Mennyire jó veled járni, neked engedni. Bocsásd meg, amikor csak az igazság számított, és csak a cselekedet. Bocsásd meg, amikor magunkat mutogattuk, és fontosabb volt saját életünk szentsége, mint a te parancsolatod megtartása. Fontosabb volt egy-egy részigazság, mint a legnagyobb parancsolat. Kérünk téged, add, hogy megalázva előtted magunkat, megelevenedhessen egyéni életünk, családi életünk, gyülekezetünk, könyörülj rajtunk itt és szerte az országban. Hiszen nem csak önmagunkért szoktunk kiáltani, hanem másokért is. Az egyházért, a határon túlélő testvéreinkért, különösen a Kárpátalján veszélyben élők életén könyörülj meg, nagyon kérünk. De áld meg iskolánk, óvodánk küldetését, áld meg a közelgő evangelizációt, hirdetesd a te ígédet szent lelked erejével, és add, hogy a szívünk valóban kész legyen befogadni a szót, a felülről valót. Így kérünk, munkálkodj bennünk hatalmasan, és kérünk külön gyászolóinkért, vigasztald és erősítsd őket, hogy benned találják meg életük vigasztalását, a teljes és igazi vigasztalást, amit ingyen kegyelemből osztasz szét ma is, az örök élet élő reménységét. Kérünk, gyógyíts betegeinket, légy ott a magányosok mellett. Áld meg mindazokat, akik emberekért, emberek között forgolódnak. Áld meg az orvosok, az ápolók, a szociális munkások és mindazok életét, akik oda tették magukat, hogy védjenek, hogy őrizzenek, hogy segítsenek. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, használj minket neved dicsőségére itt ebben a városban, ennek a városnak békességéért, jólétéért, hadd adjuk oda magunkat, és hadd adjunk együtt most hálát a nemzetért, a múltért, hiszen több évszázada, sőt valószínűleg évezredek óta megtartója vagy ennek a maroknyi népnek, és kedves előtted, hogy ezen a szép nyelven dicsérjünk téged. Köszönjük így a mai ünnepet, köszönjük, hogy hálát adhatunk hűségedért, szeretetedért, megtartó irgalmasságodért. És kérünk, maradj velünk gyermekeinkkel és unokáinkkal, őrizd őket, őrizd a hazát, őrizd a nemzetet, a te szent és nagy nevedért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.